baleset Moson-Magyaróvárnál, ketten meghaltak, 51-en megsérültek a frontális ütközésnél. Lakóházak közelében zuhant le egy permetező helikopter Nagyhajmáson, csak a pilóta sérült meg. Benyújtotta lemondását az oktatási államtitkár, Szijjártó Péter szerint Hoffmann Rózsa marad a posztján. 10 éves a státustörvény, az évfordulón Lőrincs Csaba díjat alapítottak. Híradó a Duna Televízióban. Jó estét kívánok! Ma dönt az országgyűlés az otthonvédelmi akciótervről. A javaslat szerint rögzítenék a törlesztő részletek árfolyamát. A svájci frankot 180, az eurót 250, míg a japán jent 200 forintos szinten. A rögzített és az aktuális árfolyam közötti különbséget minden ügyfélnek egy külön számlán gyűjtenék, de később ezt is törleszteni kell. Az árfolyamot legfeljebb 2014 végéig lehet rögzíteni. Ezt azok kérhetnék, akik a befizetéssel még nem késtek 90 napnál többet, és akik ingatlana nem áll végrehajtás alatt. Októberig marad a kilakoltatási és árverezési moratórium. Ez azonban nem vonatkozik a nagyértékű ingatlanokra. Lázár János szerint a közélet tisztaságát és a büntetőeljárások gyorsítását szolgálja a BTK módosítása, a cél pedig a többi között a politikai elittel szembeni közbizalom visszaszerzése. A Fidesz javaslata szerint minősített emberölés vagy például bűnszervezet esetén 24 órán át nem találkozhatna ügyvédjével a gyanúsított. Az MSZP és az ügyvédi kamara elnöke is elfogadhatatlannak tartja a tervezett módosításokat.
Van-e a mai politikai elitben annyi bátorság, hogy szigorítsa?
Lázár János szerint a politikus bűnözők ellen akarnak fellépni a BTK szigorítással. A Fidesz frakció vezetője szerint a javaslatuk, ami alapján 24 órára elzárható a közfeladatot ellátó gyanúsított az ügyvédjétől, a korrupció elleni valódi küzdelem megindulását jelenti. A Fidesz frakció vezetője napirend előtt azt mondta, a javaslat támogatói ahhoz járulnak hozzá, hogy a kulcsárügy, a tocsikügy, a postabankügy ne ismétlődhessen meg. Azzal, hogy az ügyészség dönti el, hogy melyik bíróság tárgyalja az adott ügyet. Az 1996-ban kirobbant tocsikügy 12 éven át húzódott. A 2003-ban indult kulcsárügy még mindig elsőfokú ítélet előtt áll. A postabank ügy 10 év után pénzbüntetéssel végződött.
Kialakult az emberekben egy olyan érzés, hogy aki politikus, az szabadon lophat, csalhat, hazudhat, semmiféle következménye nincsen. Kialakult egy olyan érzés az emberekben 8 év szocialista kormányzás alatt, hogy akik fölül vannak, azok bármennyit lophatnak, és bármit megtehetnek.
Az MSZP szerint az első Orbán kormány idején nem jutottak el a politikusokat érintő ügyek az igazságszolgáltatásig.
Elutasítjuk azt a nyílt politikai fenyegetést, amit a Fidesz frakciója tett.
Az ügyvédi kamara elnöke elfogadhatatlannak tartja a módosítást. A ma reggelben azt mondta, mindenkinek joga van a védelemhez, és Európában példátlan, hogy a kiemelt ügyekben az első 24 órában kizárnák a védelmet az eljárásból.
Ki kell mondanom, hogy példátlan javaslat 2011-ben Európában, ahol az emberi jogi egyezmény minden passzusa tudomásom szerint érvényes.
Futó Barnabás ügyvéd szerint ettől a szabálytól még senki sem köteles vallomást tenni, ha nem akar.
Mert nem példátlan szerintem Európában, Belgiumban, Franciaországban is hasonló a szabályozás.
A parlament sürgősséggel tárgyalja a javaslatot, és két héten belül még a tavaszi ülésszakban elfogadhatják.
Orbán Viktor nem fogadta el Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár lemondását, a KDNP-s államtitkár egy hete bizalomvesztésre hivatkozva ajánlotta fel lemondását a kormányfőnek. Pokorni Zoltán, az oktatási bizottság fideszes elnöke nem kommentálta a hírt. A szocialisták szerint pedig láthatóan elfogyott a levegő Hoffmann Rózsa körül.
Az tőle függ, nem tőlem.
Köszönöm. Újságírók gyűrűjében beszélt az oktatási államtitkár arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnöktől függ, elfogadja el lemondását. Hoffmann Rózsa azt mondta, lemondó levelét megírta és találkozót kért a kormányfőtől.
Elküldtem a levelet, várom a miniszterelnök úr hívását, addig dolgozom, 120%-kal, ahogy eddig is tettem, nem kimértem magam, és hát majd meglátjuk, hogy mi lesz.
A miniszterelnök eddig már kétszer dobta vissza Hoffmann Rózsa felsőoktatási koncepcióját. Orbán Viktor többek között a hatástanulmányokat és a háttérszámításokat hiányolta. A miniszterelnök szóvivője azt mondta, Orbán Viktor a felajánlott lemondást nem fogadta el, bízik államtitkárában.
Az oktatási államtitkárt Hoffmann Rózsának hívják, és így fog ez maradni még hosszú időn keresztül.
ez a koncepció, ez mint egy zárt rendszerrel úgy számol.
A Fidesz alelnöke Pokorni Zoltán többször is élesen kritizálta a KDNP-s Hoffmann Rózsa munkáját. Az államtitkár a Fidesz etikai bizottságához is fordult, mert szerinte Pokorni többször nyíltan a médiában is pirálta az államtitkárságot. A testület végül megállapította, hogy a Fidesz alelnöke nem követett el etikai vétséget. Értesülések szerint ezért írta meg lemondó levelét az államtitkár. Pokorni Zoltán ma szűkszavúan reagált.
Nem szólok semmit.
Azt nem kommentálja ezt a hírt?
Nem.
És miért nem?
Mert nem akarom.
De korábban azért volt nézeteltérésük, azt nem tagadja.
Nem kommentálom a hírt. Átengednek.
A KDNP frakció vezetője megérti Hoffmann Rózsa lépését, de nem ért egyet vele.
Egy folyamatos szervezet támadásra reagált az államtitkár asszony, kissé elhamarkodottan.
Az új felsőoktatási törvényt a tervek szerint szeptember 30-áig kellene elfogadni, amelyet Hoffmann Rózsa fog kidolgozni.
Valószínűleg rosszul lett, vagy elaludt az a szlovák kamionsofőr, aki a 2 halálos áldozattal és 16 súlyos sérüléssel járó balesetet okozta éjszaka az M15-ös autóúton Moson-Magyaróvár közelében. Összesen 51-en sérültek meg, közülük egy idős turista állapota életveszélyes, a könnyebb sérültek többsége már hazament.
Szinte semmi nem maradt annak a szlovák kamionnak a vezetőfülkéjéből, amelyik a balesetet okozta. A jármű az M1-es autópálya felé tartott. Szemtanúk elmondása szerint többször áttért a szemközti sávba. Előbb egy lengyel nyerges vontatónak koccant és defektet kapott. A kamion irányíthatatlanná vált, így ütközött frontálisan a cseh turistákat szállító busszal. Egyébként Szlovákiában is kamionstopp van a hétvégén. A kamion sofőrje leghamarabb este 10-kor indulhatott útnak, vagyis másfél órával a baleset előtt. Az ütközés után a kamion pilóta fülkéje kigyulladt, a vezető bennégett, és a helyszínen meghalt a busz váltó sofőrje is. A hajdúszoboszlói nyaralásról hazaindult utasok valamennyien megsérültek. A turisták közül többen aludtak a baleset időpontjában, ők csak a pánikra emlékeznek. Az ablakokat betörték és kiabáltak, hogy mindenki hagyja el az autóbuszt. Engem a fejemnél fogva húztak ki az ülések közül, mondja ez a nő. Ez a férfi pedig azt meséli, arra ébredt, hogy a köveken fekszik. Összesen 51-en kerültek kórházba. A súlyos sérülteket egész délelőtt műtötték.
A legsúlyosabb, akinek alapvetően a medencesérülés határozza meg a sorsát, többszörös medencesérülése volt, emellett még számos egyéb végtagsérülése is. Ő jelen pillanatban az intenzív osztályon fekszik.
Délelőtt busz érkezett a könnyebb sérültekért Csehországból, többségük már haza is érkezett. Többen pedig a következő napokban hagyhatják majd el a magyar kórházakat.
Az elmúlt időszakban szinte minden évben történtek hasonló balesetek, a szakértők szerint legtöbbször a sofőrök fáradtsága vagy figyelmetlensége miatt. A legsúlyosabb tömegszerencsétlenség 2003-ban volt, akkor több mint 30-an haltak meg.
Láttam, de minden olyan gyorsan történt. Egyszer elkezdett a busz szitálni, ekkor futott át rajtam az a gondolat, hogy baleset lesz. Szerintem Isten volt az, aki megmentette az életemet.
2002 nyarán 20-an meghaltak és 31-en megsebesültek, amikor egy lengyel turistabusz útpatkára hajtott, majd felborult Balaton-Szentgyörgy és Balaton-Keresztúr között. A baleset azért történt, mert a sofőr túl gyorsan, fékezés nélkül hajtott a körforgalomba.
Egész busz szitálni kezdett, aztán csak kiabálásokat hallottam. Végül arra emlékszem, hogy én húzom ki a roncsok alól édesanyámat.
Nem egészen egy év múlva, az utóbbi 10 év legsúlyosabb buszbalesetében 33 német turista halt meg. Az őket szállító busz a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre egy vasúti átjáróban Siófoknál. Itt csapódott beléjük a Budapestről érkező gyorsvonat. A baleset utáni években a MÁV Sorompó telepítési programba kezdett. 2006-ban a Ferihegyi gyorsforgalmi úton egy szerb montenegrói turistabusz tetejét szinte leborotválta egy magasságkorlátozó oszlop. A balesetben 2 meghaltak, 32 megsérültek. A busz egyébként az aluljáron már átment, a szemből érkezőknek szóló figyelmeztetésnek ütközött neki.
Fölébredt, hogy kollega kiabál, és abban a pillanatban elvesztette a uralmát kocsi fölött, és már zárokba volt a busz.
2007. júniusában a Győr-Moson-Sopron megyei Belednél borult árokba egy lengyel zarándokokat szállító busz. Itt 1 ember halt meg, 28-an megsérültek. Egy hónappal később pedig Makónál ütközött teherautóval egy román busz, itt 8-an haltak meg. Lakóházak mellé zuhant egy helikopter nagy hajmáson. A permetezőgép hajtóműve munka közben feltehetőleg egy fordulónál állt le, minden előjel nélkül. Az első információk még arról szóltak, hogy a gép a Baranyai falu fő utcájában zuhant le. Később kiderült, hogy ugyan házak közelében, de egy búzatáblán csapódott a földnek.
Csak a szerencsém múlt, hogy nem történt nagyobb tragédia. A permetező gép ugyanis nagy hajmás lakóházainak közelében zuhant le egy búzaföldön. A jármű hajtóműve feltételezhetően az egyik forduló manőver közben állt le. A balesetet a közeli ház lakói is tisztán hallották.
Hát csak annyit hallottunk, hogy a helikopter egyre jobban lejjebb ereszkedik. A rotorja az egyiket lehetett hallani, hogy, hát, hogy leállt. És akkor hallottuk tényleg, hogy leereszkedik, és arra lettünk figyelmesek, hogy hirtelen egy nagy csattanás, és utána semmi. És rögtön zuhantunk ki, aztán néztük, hogy lezuhant.
A pécsi mentőhelikoptert is a helyszínre irányították. A pilóta azonban saját lábán hagyta el az összeroncsolódott járművet.
A pilóta könnyebben sérült, és a baleset körülményét vizsgálni kell, meg kell hallgatni a pilótát részletesen, és a helyszín nyomokból kell következtetni, hogy egész pontosan mi volt a baleset oka körülménye.
A rendőrség a légügyi hatósággal közösen vizsgálja a baleset körülményeit, hogy megállapítsák, emberi mulasztás vagy műszaki hiba okozta-e a balesetet.
Most lássuk, mi lesz még a híradóban. Csak akkor kap pénzt Görögország, ha elfogadják a reformokat, az állami vállalatok dolgozói újra sztrájkolnak. Vita a közigazgatás átalakításáról Romániában, a Magyar Polgári Párt szerint a történelmi örökség a fontos. Áramkorlátozások lesznek Görögországban, miután kétnapos sztrájkba kezdtek az állami tulajdonú villamosvállalat dolgozói. Az ellen tiltakoznak, hogy mintegy 50 másik állami vállalat mellett a kormány az elektromos céget is privatizálni akarja az új megszorító csomag részeként. A görög parlamentben közben megkezdődött az új kormány elleni holnapi bizalmi szavazás vitája. Az európai és amerikai piacok eséssel indították a napot, miután a Luxemburgban ülésező uniós pénzügyminiszterek addig nem járulnak hozzá a nemzetközi hitelkeret utolsó részletének lehívásához, amíg a görög törvényhozás nem fogadja a várt 28 milliárd eurós reformcsomagot. A pénzügyminiszterek találkozójáról jelentkezik az MT Hírcentrum tudósítója Baracka Eszter. Szervusz Eszter, az uniós miniszterek is úgy látják, hogy júliusra bekövetkezhet a görög államcsőd?
Jó estét kívánok, szervusz Miklós! Amit biztosan elmondhatok, hogy tisztában vannak vele, mennyire szorít az idő, hiszen összehívtak egy rendkívüli tanácskozást június 3-ára, ekkor fognak majd dönteni erről a bizonyos utolsó 12 milliárdos hitelrészletről. Ez egyébként csak tűzoltásra elég, ma már mindenki tudja, hogy a görög államadóság olyan hatalmas, hogy jövőre sem lesz finanszírozható majd a piacokról, tehát kell egy másik csomag is. Némiképp enyhíti a helyzetet, hogy a miniszterek ma végre megállapodásra jutottak az európai stabilitási mechanizmus. De a labda most a görög térfélen pattog, és az EU többi tagállama nem tehet mást, mint hogy bízik a józan ész győzelmében, és hát azért küldtek a biztonság kedvéért egy EU-IMF szakértői delegációt holnap Athénba. Nekik azt kell majd ellenőrizniük, hogy azok a törvények, amik a parlament elé kerülnek, időközben nem lettek-e felvizezve. Mert hogy erősek az aggodalmak azért is, hogy ez a válság tovább terjedhet más eurózóna országokra, és megint lábra kaptak természetesen olyan híresztelések, olyan találgatások londoni és pénzügyi körökben, hogy ez az eurózóna végének a kezdetét jelenti. Jean-Claude Juncker, az eurózóna elnöke ezekre mindössze annyit mondott, hogy a görög válság nemhogy gyengíti, hanem éppen ellenkezőleg erősíti az integrációt.
Baracka Eszter, köszönjük! Baseballütővel verték meg Olá Zoltánt, a gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Intézet rektorát Romániában. Az eset még szombat este történt. Három román fiatal kövekkel dobálta az intézet épületének ablakait. A rektor le akarta őket fényképezni, az itt a huligánok ekkor először magyarsága miatt szídni kezdték, majd rárontottak és megverték. A rendőrök a három támadóból kettőt elfogtak, ők szabadlábon védekezhetnek.
Amikor blitzel készítettem két fényképet, és arról már lehetett volna őket azonosítani, azt történt, hogy ránk rohantak, engem először megütöttek, baseballütővel a hátamra és a fejembe kaptam ütést. A bűnügyi rendőrség, tehát halasztást nem ismerve, teljesen utána járt, és kiderítette, hogy kik voltak a tettesek, úgyhogy tudjuk, hogy egész pontosan, hogy kik voltak.
Nem csak a bukaresti kormánypártok vitáznak egymással Románia közigazgatási felosztásáról, a magyar és román ellenzéki pártok is különböző regionális átszervezést javasolnak. A szociálliberális ellenzék nem a megyék helyett, hanem azok fölött akar óriás régiókat szervezni, míg a magyar polgári párt szerint az évszázadok során kialakult tájegységeknek kell közigazgatási hatásköröket adni.
Az egyik, mit tudom, 15 ezer négyzetkilométert foglal magába, a másik meg éppen 25-öt.
A magyar polgári párt elnöke az aszimmetrikus régiófelosztás elvét magyarázza. Azt mondja, nem az a lényeg, hogy a régiók azonos nagyságúak legyenek, fontosabb a történelmi örökség, a kulturális kohézió. Az MPP nem akar íróasztalnál kitalált térképeket, hanem a települések szabad társulására bízná a régiók kialakítását.
Ha a településeknek a szabad akaratára bízzuk, akkor össze fog állni Székelyföld, össze fog állni Máramaros, Párcium, Bánság, össze fog állni Észak-Moldva, mint Bukovina, Dél-Moldva, Munténia, Havasalföld, Dobrudzsa.
Ugyancsak helyi népszavazással akar egészen mást elérni a román ellenzék. A Szociálliberális Szövetség a statisztikai óriás régióknak adnak közigazgatási hatáskört, de nem szüntetné meg a megyéket sem.
Elindítottuk a helyi szintű népszavazások megszervezését. Semmi más nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Nem értünk egyet az óriás régiók létrehozásával. Egyelőre a jelenlegi megyerendszer fenntartását támogatjuk. Ezt az álláspontot fogjuk képviselni, amikor az államfővel tárgyalunk.
Van olyan szociáldemokrata képviselő, aki nem beolvasztaná, hanem feldarabolná a Székelyföldet. Mugurel Surupăceanu a régiót alkotó három megyét más-más közigazgatási egységbe sorolná. Javaslatát azonban még nem vitatta meg a Román Ellenzéki Szövetség.
Eddig csak nem 100 000 igényelték a magyar állampolgárságot, közölte híradónkkal a külügyi államtitkár. Németh Zsolt egyben bejelentette, a 10 éves státustörvény évfordulójára Lőrincz Csaba díjat alapítottak. A néhai külpolitikai szakértő volt ugyanis a jogszabály egyik megalkotója. 2001. június 19-én az első Orbán kormány idején szavazta meg a parlament óriási többséggel a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvényt.
Felállva tapssal köszöntötték a képviselők és a parlamentben jelenlévő határon túli magyar szervezetek vezetői 2001. június 19-én a státustörvényt. Az országgyűlési képviselők 306 igen, 17 nem és 8 tartózkodás mellett fogadták el a jogszabályt. Egyedül az SZDSZ frakció egy része nem támogatta. A státustörvény a határon túli magyaroknak nyújtott kulturális kedvezményeket, elsősorban oktatás-nevelési támogatást. Sorban álltak a vajdasági temeriniek a magyar igazolványért. A legtöbbjüknek inkább csak szimbolikus jelentőséggel bírt, de ez jelentette a magyarsághoz tartozást.
Ez az első úgymond hivatalos papír, mellyel az ember bizonyítani tudja, hogy a magyarsághoz tartozik.
Így gondolja ezt 10 év távlatából Tőkés László is.
Hosszú út vezet a magyar állampolgárság határon kívül való kiterjesztéséig. Az első lépéseket tettük meg akkor a státustörvénnyel, akkor még ez is nagy merészségnek tűnt.
Az elmúlt 10 év alatt csaknem 1 millióan igényelték a magyar igazolványt, mondta a külügyi államtitkár.
Van létjogosultsága a kettős állampolgárság megszületése után is, hiszen bizonyos viszonylatokban például egyáltalán nem tud a kettős állampolgárságnak az intézménye egyelőre elindulni, lehet, hogy tartósan nem tud elindulni, ezeken a helyeken különösen is indokolt a magyar igazolványnak, illetőleg a státusztörvénynek a fönntartása.
Németh Zsolt azt is elmondta, eddig csak nem 100 000 igényelték a magyar állampolgárságot.
Több mint 500 000 erdélyi váltotta ki a magyar igazolványt, elsősorban a nemzeti összetartozás gesztusaként értékelték a 10 éve megalkotott státustörvényt. Románi állampolgárai ugyanis már 2007 előtt is vízum nélkül utazhattak Magyarországra.
10 évvel ezelőtt Marosvásárhelyen Takács Lajos az elsők között kérvényezte a magyar igazolványt. A történelmi egyházak és az RMDSZ úgynevezett információs irodákban segítettek az igénylőknek az űrlapok kitöltésében.
Végre megértük, hogy a magyarsághoz tartozásunkat igazolni fogjuk.
ezzel az igazolványjal, amit kapunk.
Zsuzsina Zsófinak, és nekünk Etelnek volt a férjemmel.
Pap Noémi tiszteletes asszonynak a fiók mélyéről kellett kérésünkre előkeresnie a magyar igazolványokat. Harmadik gyermekük akkor még meg sem született. Úgy emlékszik, hosszas sorbaállással jutottak hozzá, de ők sem a kedvezmények miatt váltották ki.
Azért ez egy óriási gesztus volt. Hosszú idő után első alkalommal tettek valamit, amikor ezzel kimutatták, hogy mi is oda tartozunk, mi is magyarok vagyunk, ránk is számítanak.
A kedvezmények azok számára voltak fontosak, akik több időt töltöttek az anyaországban.
Múzeumokban használtam én is Magyarországon. Utazni még nem volt lehetőségem, hogy biztos, hogy ki fogom használni ezt is, de múzeumokban használtam már.
10 év alatt 520 ezer román állampolgár kért és kapott magyar igazolványt. Legtöbben akkor, amikor az oktatási nevelési támogatásnak már nem volt feltétele a magyar igazolvány.
Elnapolják a tárgyalásokat és újabb bizonyítékokat kérnek. Továbbra is nehézkesen halad a vajdasági magyarok rehabilitálása. A csúrogi, mozsori és zsabjai magyarokra 65 évvel ezelőtt a délvidéki vérengzések idején sütötték rá a kollektív bűnösség bélyegét. Az erőszak hullám a mai vajdaság egész területén végig söpört, több tízezer magyar áldozatot követelt, itt a legtöbbet.
A csúrogi Teleki Júliát egyévesen nyilvánították háborús bűnössé a járéki haláltáborban, ahová édesanyjával és idősebb lánytestvéreivel deportálták, még az utolsó kenetet is feladták neki. Édesapját kivégezték a partizánok. 65 évvel a történtek után a családból egyedüli túlélőként még mindig a rehabilitálásra vár.
1944-ben nagyon sok ártatlan magyar kivégeztek. Ezt várjuk, ezt várnám én, ezt várt a testvérem, aki nem érte meg, a nővérem nem érte meg, az édesanyám nem érte. Hogy ezt meghallja.
A 2006 óta húzódó jogi eljárás végére még mindig nem került pont. A csúrogi magyarok ítélet hirdetése számítottak, de csak meghallgatás lett belőle. Az eljárás folytatásához újabb dokumentumokat kér a bíróság.
A fő bizonyítékok egykor állami titoknak számítottak. Részben ma is azok. Ezért nehézkes a bizonyítékok beszerzése.
Életkorra és nemre való tekintet nélkül nyilvánította a háborús bűnössé 1945-ben a délvidéki Csúrok falu teljes magyar és német nemzetiségű lakosságát a jugoszláv katonai közigazgatás. Őket tették felelőssé a 3 évvel korábbi események miatt, amikor a magyar csapatok bevonulásakor szerbeket értek támadások. A csúrogi magyar férfiakat megölték, a nőket és gyermekeket a két másik falu, Mozsor és Zsabja magyarjaival együtt a járéki haláltáborba hurcolták. Az áldozatokat tömegsírokban hantolták el. Csúrogon a Dökkútba temettek több száz magyart, a kereszteket és koszorúkat valakik évről évre meggyalázzák. A kollektív bűnösség bélyege ma is ott van a vajdasági magyarokon. A vonatkozó törvény szerint egyenként kell kérvényezni a felmentést. Az Újvidéki Bíróságra eddig 139 kérvény érkezett, ebből 76 máig lezáratlan.
Megalázó, ha egy tolvonással meghozták, hogy kollektív bűnösök vagyunk, akkor egy tolvonással körülött van letörölni a kollektív bűnösséget mindenkiről, nem pedig egyenként ide rángatni bennünket.
A rehabilitálási ügyek évekig húzódnak. A csúrogi Teleki család rehabilitálása július 11-én újabb meghallgatással folytatódik.
Újvidéken 26 magyar gyereket irattak első osztályba, ami azt jelenti, hogy mind a 4 kétnyelvű iskolában lesz magyar osztály. A pedagógusok és a magyar politikusok szeretnék elérni, hogy a szülők minél több vegyes házasságból született gyereket tanítassanak magyar nyelven.
Ők 26-an a jövendőbeli elsősök. 2 hónappal ezelőtt az iratkozás kezdetén még csak 15-en voltak. A gyerekek nagyon várják a tanévkezdést.
Már kinőttem az Ovit. Az Oviban valamikor valami unalmas mindig. Szeretnénk sokat tanulni.
A szülők örülnek, hogy a közeli iskolában is lesz magyar osztály.
Az árpés szinte abban ébredt minden nap, hogy ugye anya ide jár az iskolába, úgyhogy most különösképpen a gyerek miatt örülök, mert ez volt a vágya.
Újvidéken már 8 éve egyre kevesebb a magyar gyerek. A pedagógusok mindent megpróbálnak azért, hogy a vegyes házasságból született gyerekek közül minél többet magyar osztályba írassanak.
A szülői értekezletek után még jobban belegondoltak az előnyökbe, és amikor már a családlátogatás folyt, akkor tulajdonképpen az volt az a döntő pillanat, amikor úgy döntöttek, hogy magyarba fogják iratni a gyerekeket. Igen, rádolgoztunk, de eredmény van.
Anyanyelven tanulni nagyon jó, mondták azok a gyerekek, akik hazai és külföldi versenyeken is kiválóan szerepeltek.
Hogyha magyarul tudnak, akkor inkább Magyarországba menjenek. Mert mi tanulunk ott szerb, és akkor mind a kettő nyelvet tudják majd beszélni szépen.
A Magyar Nemzeti Tanács most azt is szeretné elérni, hogy minél több magyar fiatal végezze el a középiskolát is.
Kétharmad, egyharmad arányba iratkoznak a magyar gyerekek is négyéves középiskolákba. Szeretnénk, hogyha ez a szám még tovább nőne a négyéves középiskolák javára. Azt gondolom, egy nagyobb kifutást, egy nagyobb lehetőséget ad.
Kevés a magyar fiatal az újvidéki egyetemen is. A 43 ezer hallgatónak mindössze 6%-a, miközben a Vajdaság lakosságának 14%-a magyar.
Tűzütött ki egy olajfinomítóban a közép-horvátországi Sziszek városában. A helyszíni beszámolók szerint a finomító felett 200 méteres fekete füstoszlop gomolyog. Az üzemeltető közleménye szerint a finomítóban nyers olaj gyulladt meg. A tűzoltók nagy erőkkel próbálják elfojtani a lángokat. A napi 60 ezer hordó kapacitású finomító az INA Horvát Olaj és Gáztársaság tulajdona. Az INA részvényeinek 47,5%-a azonban a MOL kezében van. 20. éve rendezik meg a világ egyik legnagyobb televíziós filmvásárát, a Diszkopot. A budapesti Sofitel Hotelben megrendezett eseményen idén is több száz televíziós tartalomgyártó és műsorvásárló vesz részt.
Utolsó előkészületek a nemzetközi filmvásár a Diszkop megnyitója előtt. Kettől csütörtökig Budapestre figyel majd a televíziós világ. Műsorgyártók, forgalmazók és vásárlók találkoznak egymással. A szakmai közönség számára meghirdetett vásáron idén is több száz nemzetközi filmes szakember vesz részt. A filmvásáron a magyar televízió is képviseli magát több tucat produkcióval. A Tűzvonalban című krimi sorozat mellett számtalan dokumentumfilm, rajzfilm és minisorozat kerül a magyar standra. Többek között a Hídvég Igor által rendezett Holodomor című dokumentumfilm, ami az 1929-es sztálini kollektivizációt követő ukrajnai éhínséget mutatja meg megdöbbentő erővel. Kepes András Különös Történetek című sorozatának Eduardo Rózsa Floresről, a két évvel ezelőtt Bolíviában lelőtt politikai kalandorról és a délszláv háború egykori katonájáról szóló epizódja is megvásárolható lesz, de piacra kerül a Mézga család és az Abigail is. A szervezők szerint a régi magyar sorozatok iránt nagy az érdeklődés. A Diszkop filmvásárt először 1991-ben rendezték meg, azóta 120 ország csak nem 1 milliárd nézőjét látja el televíziós tartalommal.
Ma is lesz közbeszéd, a stúdióban már ott van Apáti Tóth Kata, szervusz, mi lesz ma nálatok?
Jó estét kívánok, szervusz Miki! Már a kongresszus egyöntetően a pártszavazás visszavonását kérte a Demokratikus Koalíciótól az MSZP hétvégi kongresszusán. Sajtóértesülések szerint Gyurcsányék kitartanak mellette. Lendvai Ildikót, a Szocialisták programtanácsának vezetőjét arról kérdezzük, vezethet-e ez pártszakadáshoz. És brutális rablás Kecskeméten, betörtek egy 60 éves nő és 51 éves élettársa lakásába. A nőt súlyos, a férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Miért válnak egyre erőszakosabbá a bűncselekmények? Vendégünk Sárik Eszter, kriminológus, a többi között ezekkel a témákkal várjuk Önöket.
Kata, köszönjük. Itt pedig a híradó végén legfontosabb híreink még egyszer röviden. Buszbaleset Moson-Magyaróvárnál, ketten meghaltak, 51-en megsérültek a frontális ütközésnél. Lakóházak közelében zuhant le egy permetező helikopter Nagyhajmáson, csak a pilóta sérült meg. Benyújtotta lemondását az oktatási államtitkár, Szijjártó Péter szerint Hoffmann Rózsa marad a posztján. 10 éves a státustörvény, az évfordulón Lőrinc Csaba díjat alapítottak. Ma este Dunamozi, a Titkok gyermeke című filmet láthatják majd 9-kor, egy órával korábban, 8-kor, tehát Nemzeti Krónika. Várom Önöket, viszontlátásra!